Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökké megmarad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzám menekülőknek. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, esedezünk hozzád, hogy erősíts meg bennünket, testünkben, lelkünkben, szellemünkben, ebben a nagy melegben. Köszönjük, hogy mindeddig megtartottál bennünket, sőt, eljöhetünk ma is erre az Isten tiszteletre, hogy a mi saját szavaink mellett hadd halljuk a te élő üzenetedet. Hisszük, Urunk, hogy ma is készítettél nekünk lelki táplálékot. Könyörgünk hozzád Krisztus nevében, hogy a lélek által tedd élővé az ige hirdető ajkairól elhangzó szavakat, tedd azokat igévé, életet formáló erővé a számunkra. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből, a negyedik részből, az első 16 versből. Az igét hosszávra való tekintettel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek fölött, és mindenek által is mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. És most következik az az ige szakasz, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Kedves testvérek, elég sokszor hallunk mostanában a vallásokról, különösen mióta rengeteg iszlám vallású ember bejött Európába. A minap is hallottam egy beszélgetést, egy elemzést ebben a témában, és azt mondták, hogy a három nagy vallás közül, a zsidó, a keresztény és a muszlim közül a zsidó vallás egyedül nem térítő, a másik kettő igen. Hát ezen úgy meglepődtem ezt hallani. A keresztény vallás térítő vallás? És aztán végig gondoltam, hogy igen. Az az igazság, hogy igen, a keresztény vallás az egy térítő vallás. A tízes istentisztelet elején itt most az imént láthattuk azt, hogy négy gyermeket megkereszteltünk, és hallottuk a keresztség sákramentumának szereztetési igéjét. Mi van benne? Azt mondja Jézus, menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népeket. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nekünk hirdetni kell mindenfelé az Isten országának evangéliumát. Ez valóban térítésnek hangzik. Mégis a mai világban, a megváltozott világban, ebben a kontextusban most már olyan furcsának tűnik. Olyan, mintha azt éreznénk, hogy bennünket és az iszlám vallást egy lapon emlegetnek. Hogy mi ugyanazt végezzük, de mi egyáltalán nem ugyanazt értjük a térítés alatt. És ha őszinték akarunk lenni, meg önkritikusak, akkor azt kell mondanunk, hogy bizony, valaha ez ránk is igaz volt. Gondoljunk csak rá, mennyiszer nem csak szavakkal hirdettük ám az evangéliumot, hanem erővel is, hatalommal. Megpróbáltunk erővel keresztelni, sőt keresztjének is térítettek felekezetek között. És az igazság, hogy ez még most is, ha sokkal finomabb módon, de megtalálható. Így kell-e ennek lennie? Jézus ezt akarta? Ő így gondolta a missziót? Így gondolta a térítést? Erővel bezavarni embereket a templomba, erővel, hatalommal érdekeltétéve őket abban, hogy megkeresztelkedjenek, részesüljenek a keresztségben? Kétlem. Legalábbis, hogyha az ő életét nézzük, akkor biztos, hogy ez nem így van. Az elmúlt csütörtöki és vasárnap délutáni istentiszteleteken éppen azt láttuk, hogy Jézushoz olykor önként ajánlkozók jöttek, hogy Jézus, mi követünk téged, és őket maga az Úr józanította ki. Tudjátok, mire készültök? Tisztában vagytok ennek a felelősségével és ennek a terhével? Tudjátok, hogy még az állatoknak is van hol lakniuk, nekem pedig nincs? Ezt is vállaljátok? Mert ha engem követtek, ez is lehet osztályrészetek. Isten meghagyja az embernek a szabad akaratot, a szabad döntés lehetőségét, még abban is, hogy legyen örök élete vagy sem. Ez már a felfoghatatlan szeretet kategóriája. Hogyan kellene hát mégis megvalósítani a Jézusi missziói parancsot? Kell térítenünk, vagy nem kell? Nos, egyrészt kell, de a mai jelentéstartalmi változások miatt inkább más kifejezést kellene használni, és jobban szeretem azt, hogy missziót végezzünk. A térítésben benne van az előbb említett erőszakosság lehetősége. A misszióban máshol van a hangsúly. Egyrészt mondani, hirdetni kell, hogy mennyire szeret Isten, és bizonyságot kell tenni róla. De nyomást gyakorolni az emberekre, presszionálni nem kell. Ugyanis ha hiteles az életünk, az maga presszionálja a kívülállókat. A hiteles keresztény élet elgondolkodtatja a másikat, és érdeklődővé teszi. Tehát az életünk, a szavaink bizonyságtétele nyomán alakul ki az emberekben egyfajta kíváncsiság. Hogy lehet az, hogy ezek szeretik egymást? Hogy van az, hogy ezek megbocsátanak egymásnak? Hogy van, hogy egészen mások azok a családok, akik Krisztust követik? Így alakul ki egy belső presszió, egy érdeklődés, egy vágy, és azt mondják, hogy erre nekem is szükségem van, én így szeretnék élni. Nem kell nekünk erőszakosnak kell lenni, és nem kell ostort venni a kezünkbe, ha hiteles az életünk, az maga fogja vonzani az embereket. Tehát az életünk és a szavaink bizonyságtétele együtt kell, hogy járjon, és ez a missziónk. Amikor az emberek azt érzik, hogy jó ebben a gyülekezetben lenni, hogy itt szeretik az emberek egymást, megbocsátanak a másiknak, és segítenek egymáson, akkor lesz vágyuk ide tartozni. És a mi feladatunk pedig az, hogy önmagunkon túlmutassunk, és elmondjuk nekik, hogy emberek, közénk jöttetek, nagyon jó, örülünk nekik. Érezzétek otthon magatokat, de tudnotok kell, hogy nagyon hamar csalódni fogtok bennünk. Néhány hét, maximum néhány hónap múlva. Mert mi is emberek vagyunk. De az, ami közöttünk van, az azért működhet, mert Krisztus az Urunk. És ha őt nem ismered meg, ha te csak a közösséghez tartozol, de Krisztus nem az Urad, akkor a lényeg soha nem fog átmenni. Az örök élet és az együvé tartozás, az igazi testvériség nem tud megvalósulni. Mert mi azért tudunk így együtt lenni, mert Krisztus van bennünk és közöttünk. Így működik, így kell, hogy működjön nálunk, közöttünk a misszió. A létünk, az életünk kell, hogy legyen misszió. Azzal együtt, hogy hirdetjük is Krisztust, de nem erőszakoskodunk, hanem az életünk prédikál. Pál apostol a mai igében éppen így foglalja össze ezt, minthogyha egy küldetés nyilatkozatot fogalmazott volna meg a gyülekezetek számára, amikor ezt mondja, Ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak, az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Kedves testvérek, a héten láttam egy videót, elbírom képzelni, hogy akik itt vannak közöttünk az Isten tiszteleten, többen is látták ezt. Egy elhagyott ház elég széles tablon deszkázatának a közepére a méhek építettek egy nagy kaptárat. Ezt a kaptárat a hangyák észrevették, és úgy gondolták, hogy kifosztják. Valamilyen okból, nem vagyok biológus, ez nem értek, de elképzelhetőnek tartom, hogy a mennyezeten nem tudtak menni a mézzel. Az a lényeg, hogy bemásztak a kaptárba, és egymásba kapaszkodva egy hosszú láncot hoztak létre a levegőben függeszkedve, és a többi hangya ezen a láncon, ezen a hangya láncon járt felle, és hordták ki a mézet. Kedves testvérek, ezek között az állatok között volt egység, és volt növekedés. Volt egy cél, voltak erre, és voltak arra is alkalmas hangyák, akik tették a dolgukat. Pál azt mondja, hogy így kell a gyülekezeti életnek is folynia. Szükséges, hogy egység legyen. Nem egyformaság, ahogyan arról a múlt héten is hallottunk, hanem egység. Közös célok, amik miatt, ha kell, az egyén inkább hátralép. Erről ma már nem szükséges többet beszélnem, hiszen a múlt héten erről szólt az igehirdetés. Aztán kell a növekedés, és nem csak, sőt nem elsősorban létszámbeli növekedést jelent ez. A növekedés lelki, hitbeli kell, hogy legyen, hiszen anélkül nem tudunk missziót végezni, és ahogy mondja Pál, a tévtanítások között is elveszünk. Az egyik írás magyarázó mondja, hogy aki kicsinek megmarad hitben nem növekvő keresztjénnek, akkor az ember mindig azt a gondolatot, mindig azt a véleményt képviseli majd a kereszténységgel vagy a keresztény élettel kapcsolatban, amit legutoljára olvasott, vagy legutoljára hallott. Amit legutoljára hallott valamelyik templomban, az az igaz. És hogyha annak az ellenkezőjét hallja egy hónap múlva, akkor éppen az az igaz. Mert nincs a stabilitása, nem érlelődött ki benne, hogy én ki vagyok, és hogy milyen ez a Krisztus, akit én követek. Nem ismerem őt igazán, hanem mint ahogyan mondja Pál, ahogyan a szél mozgatja ide-oda a nátszálat vagy a hajót, ugyanúgy ő is csak mozog és ingadozik. Ha jön egy új vallás, egy új irányzat, egy új felekezet, míg nem dobja el magától az érett, hívő ember azt a hitet, azt a vallást, azt a közösséget, amelyet megismert, és amelynek Ura Krisztus. És ezzel a stabilitással az is együtt jár, hogy nem rémülök meg, ha más felekezetűvel, vallásúval találkozom. Ha valaki kritizálja az én hitemet, az én vallásomat, mert tudom, hogy nekem nem is elsősorban vallásom van, hanem Krisztusom. Ha szeretem az Urat, akkor olvasom a Bibliát, mellette keresztény könyveket, mert gyarapodni, erősödni szeretnék. Ugyanakkor nem elég az egyén növekedése. Nagy kísértés ma az egyénieskedés, hogy nekem legyen jó, engem segítsenek, engem bátorítsanak mindenben. Jó Sándor a következőket mondja. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki a közösség összetartozásából kiragadva magára marad, csak önmagára néz és csak panaszkodni tud. Én szenvedek, nekem vannak nehézségeim, az én életem értelmetlen, én nem bírom tovább, nekem vannak alacsonyabb rendű érzéseim, stb. Az ilyen szenvedő ember minden vigasztalási igénye arra irányul, hogy személyes bajaiban segítséget kapjon. Így az egyházi lelki gondozás abban merül ki, hogy az egyéni lelkeket babusgatva, magányos lelki harcát könnyítgetve, az egyes embert ápolgatjuk, becézgetjük, bugyoláljuk lelki pólyába, és így egy érzékeny, kényeskedő nemzedéket még kényesebbé teszünk. Pedig nem egyes gabona magvakat kell elültetnünk a hit talajába, hiszen az egyes gabonaszár is csak akkor bírja a szelet, az időjárás viszontagságait, ha együtt növekedik a többi gabonaszárral a gyülekezet nagy szántóföldjén. A magányos kalász terméketlen marad, mivel csak az egész búzamező termékenyíti meg a szél. Az egyes embert a gyülekezetben érinti meg a Szentlélek szele, sugallata. Gyülekezeti közösség nélkül az egyes ember a szenvedésével és bajával, minden vigasztaló kísérlet mellett is magára marad, pedig éppen ez a legnagyobb baja. Milyen érdekes, több mint 60 évvel ezelőtt írta le ezeket Jó Sándor, és iszonyatosan aktuális ma is. A keresztény ember közösségben növekszik, erősödik és épül. Azt olvassuk az igében máshol, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. És ez így van. Gondoljunk csak arra, valaki megbetegszik, nem náthás, hanem valami súlyosabb betegsége lesz, heteken, hónapokon át kezelésekre kell járnia, és egyszer csak feláll az ágyból, a beteg ágyból. És azt mondja, hogy ő ezt nem bírja tovább, és elmegy vissza a kórházba, és elkezd meglátogatni betegeket. És kiderül, hogy nála sokkal betegebb emberek is vannak. Imádkozik velük, igét olvas, beszélget velük, és a nap végén úgy tér haza, hogy jó érzése van, hasznos volt a napja, másokat felüdített, és ő maga is felüdült. És hogyha végig gondoljuk, tényleg mi történt? Ha otthon marad, akkor mi az a napnak az összes folyamánya? Önmagát figyeli. Minden pici rezdülésre összegörcsölődik. Jaj, most mi történik? Jaj, növekszik a betegségem, és így tovább. Egy merő rettegés a nap. Így pedig kilépett, és végre nem egy megtestesült betegség ő maga, hanem újra embernek érzi magát. És amikor meggyógyul, és újra megjelenik a gyülekezetben, akkor azt látjuk, hogy mintha kicserélték volna. Mert növekedett az ő hitében és Krisztusban. Most testvérek, sok mindent lehetne még erről mondani, de ezek mind, és mondhatjuk is, hogy minden egyetértünk. Minden szó igaz, amit hallottunk. Van azonban egy fontos kritérium, és most hadd fogalmazzak ilyen póriasan, ilyen egyszerűen, csinálni kell. Csinálni kell. Nem elég egyetérteni ezzel, hanem el kell kezdeni csinálni. Néhány héttel ezelőtt egy kisebb keresztény csoportban voltunk együtt, és ott beszélgettünk arról, hogy egy másik keresztény kis csoport milyen áldott módon él, meg szolgál. Örültünk is neki, meg csodálkoztunk is rajta, kicsit irigyeltük is, hogy milyen jó nekik, és akkor egyszer csak azt találtam mondani, hogy és bennünket kiakadályoz meg, hogy így éljünk. Minket kiakadályoz meg abban, hogy áldásokban éljünk. Kicsoda? Mi magunk. Senki más nem akadályoz. Csak nem elég tudni, hogy mit vár tőlünk az Úr, meg hogyan lehetünk áldottak, hanem el kell kezdeni aszerint élni is. Szóval növekedni kell egyéni keresztény életünkben, de a gyülekezetiben is. A gyülekezeti növekedést Pál épülésnek is hívja, és nagyon jó kifejezés, a kettő kiegészíti egymást, növekedés és épülés. Növekedni szokott például a test, és ezt is használja az egyházra, mint egy képként Pál apostol, hogy a Krisztus teste, ahol a fő maga az Úr. És tudjuk, hogy a test együtt növekszik egyszerre. Nincs olyan, hogy valakinek az egyik éven a lába nő, a másik éven az ujjai, harmadik éven meg majd hozzánő a karja is, hanem egyszerre nő minden testrészünk. És fontos, hogy tudjunk együtt haladni és együtt növekedni. És ezzel együtt épületnek is nevezi az egyházat Pál, amelynek épülnie kell. Látszólag ugyanazt jelenti, de másról van szó. Az épület építése, készítése az alapozással indul. Elkészítik az alapot, aztán kőre követ raknak, majd végül befejezik a tetővel. De tudjuk jól, hogy egy épület az csak idéglenesen készül el mindig. Aztán folyamatosan változik. Gondoljunk csak egy 100 évvel ezelőtt épült házra, egy egyszerű parasztházra. Képzeljük el magunk elé. 100 évvel ezelőtt falusi emberek Összejöttek a rokonság, és kiásták az alapot. Körülbelül ekkora legyen a ház, ez így működött. Belerakták a köveket, megcsinálták jól az alapot, aztán elkezdték felépíteni a falakat, majd betetőzték. Készen van a ház, be lehet költözni. Aztán jöttek a gyerekek, egyre nagyobb lett a család, felnőttek, ők is megcsaládosodtak. Kicsi lett a lakás, kicsi lett a ház. Akkor úgy gondolták, hogy toljunk még hozzá. Úgyhogy hozzáépítettek hátrafelé, az udvarba, volt hely, hozzáépítettek még egy kis szobát. Aztán lehet úgy gondolták, építsünk még hozzá egy kamrát is. Aztán a náttetőt lecserélték idővel cserépre. Aztán bevezették a villany, majd a vizet, és hát ha már van víz, akkor legyen fürdőszoba. Aztán elbontották a cserépkályhát, kivitték a sparheltet, és elkészítették a központi fűtést. Közben a tapasztott padlót felváltotta a metlaki, linóreum, járólap, talán beépítették a tetőteret, és lehet, hogy ezen a nyáron rátettek napkollektort. Ugye milyen érdekes? 100 éve elkészült a ház, de azért az mégiscsak folyamatosan változik. Az igényekhez képest, ahogyan változnak a benne lakók, úgy változik maga az épület is szépen lassan. Nagyon fontos, hogy az épület, a ház csak alkalmazkodik a benne lakókhoz, de a lényege nem változik. A lényege 100 évvel ezelőtt is, amikor eltervezték, amikor megépítették, ugyanaz volt, mint ma. Otthona legyen egy családnak, boldogan élhessenek benne, biztonságban. Ez 100 év múlva is ugyanaz lesz a célja, a feladata annak az épületnek, ha még meg lesz. Az egyház ugyanígy van, létezik, épül, elkészül. Van lelkipásztor, vannak presbiterek, vannak gyülekezeti tagok, szolgálnak, van élet, de amint az élet változik, ugye az egyházban is mindig kell, hogy legyen némi változás. És most nézzünk saját magunkra. Már mi sem ülünk külön, férfiak és nők, igaz? Már nem úgy van, hogy ez a női oldal, az a férfi oldal, meg fent vannak a fiatalok, hanem úgy vegyesen ülünk, mert változik a világ. Van vetítővásznunk, van projektorunk, és van vízosztás, és egyre többet fogjuk azt tapasztalni, hogy emberek mobiltelefonról olvassák az énekeket, meg olvassák velünk az igét. Változik. Változik sok minden, de Krisztus ugyanaz, és a hozzávaló kapcsolatunk ugyanaz, ugyanúgy szeretjük, ugyanúgy őt szolgáljuk, ebben nincs változás. Csak a világ, és vele együtt mi is változunk, és ehhez valamelyest alkalmazkodunk. Van most már a templomunkban fűtés, és ebben a melegben talán azon gondolkozunk, hogy hát igen, klíma is kellene. Változunk. Változik az egyház, de az alapok, Krisztus ugyanaz marad. Ebben kérlelhetetlenül ragaszkodunk. Semmilyen változásnak nem vagyunk hajlandóak engedni. És ha valóban sikerül így élnünk és így változnunk, egyre inkább abba az irányba, hogy amilyenek vagyunk, azzal az Urat szeretnénk szolgálni, akkor igaz lesz Pál mondata. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Azaz bár nem vagyunk egyformák, de egységben lehetünk, s a ránk bízott emberekkel, feladatokkal úgy szolgálunk és növekszünk, hogy közben a nagy célnak engedelmeskedünk. Ennek megvalósításához rendelt az Úr minden gyülekezetbe különféle szolgálattevőket, akiknek különböző ajándékai vannak, de ezekről majd a bűnbánati héten hallhatunk többet. Jézus Krisztusban így valósuljon meg a küldetésünk, és végezzük a missziót, amíg ő azt nem mondja nekünk, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te Urad ünnepi lakomájára. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te igédet, amely folyamatosan tanácsol és vezet minket. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden alkalommal valami többet, valami újat mutatsz meg, jelentesz ki nekünk. Hálásak vagyunk azért, mert készítesz arra, hogy ebben a rendkívül gyorsan változó világban mi magunk is tudjuk megérteni, miben kell változnunk, változtatnunk, és mi az, amiben rendíthetetlenül hűségesnek kell maradnunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ezt hadd tudjuk mindig kristálytisztán látni, és hadd tudjunk mindig a legerősebben hozzád ragaszkodni. Imádkozunk, Urunk, hogy adj megmaradást a mi gyülekezetünknek, a mi református népünknek, a magyar népnek. A te kezedbe ajánljuk magunkat, és tudjuk, hogy nélküled csak bajt bajra, nyomorúságot nyomorúságra halmozunk. Szeretnénk ezzel szemben egymásnak testvérei lenni, általad, a te szabadító kegyelmed által. Kérünk téged, Urunk, hogy erősíts meg a hátralévő meleg napokban, adj nekünk ehhez türelmet, testi, lelki egészséget. Imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, a magányosakért, adj nekik gyógyulást, vígasztalást és a te békességedet. Kérünk téged, Urunk, készíts fel bennünket a jövő heti úrvacsora vételre, hadd lehessen minél inkább megtapasztalni, hogy te megbocsátottad bűneinket, a te kereszthalálod, feltámadásod és mennybe meneteled által. Így kérünk, hogy hadd lehessen majd a jövő vasárnap ez az úrasztala, a kegyelemasztala mindnyájunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.